Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jenei Erzsébettel, a Duna Média Szolgáltató felelős szerkesztőjével Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés második része következik.
Természetesen vannak az ember magánéletének olyan pillanatai, amikor úgy érzi, hogy egy olyan igazságtalan dolog történik vele, aminek nem kellett volna megtörténni, mert minden a legjobb úton haladt, minden egy irányba mutatott, és annyira kerek lett volna az egész történet úgy, ahogy volt. És mégis az utolsó pillanatban valami teljesen váratlan dolog történik, amivel úgy érezzük, hogy nem tudunk megküzdeni, mert ezt nem érdemeltük meg. Anélkül, hogy most ennek a részleteibe belemennék, Szigligetre levonultam, amikor ez az óriás nagy trauma, csalódás történt az életemben, és ott a Kiskápolnába, Rókarántói Kiskápolnába fölmentem misére. Hát, ahogy föl szoktam egyébként menni, és egy idegen, számomra ismeretlen papbácsi jött, aztán, hogy Badacsony Tördemicből jött át szolgálni, és hát látta, hogy én ott sírdogálok, egy kicsike kis kápolna a hátsó padon. És folyamatosan nekem beszélt a szent beszédben. És mai napig szinte szó szerint tudom idézni, hogy mit mondott a szent beszédben. Azt mondta, hogy testvérek, gondoljuk végig az életünket, hogyha valami jó dolog történik velünk, akkor reklamálunk a Jóistené, hogy miért velünk történt, meg miért nem valaki mással? Soha nem. Nem. Ez teljesen természetes. Ez nekünk jár, ezt mi kaptuk. Az esetek nagy többségében el is felejtjük ezt neki megköszönni. Na de ha valami rossz történik, akkor mi az első szavunk, hogy Istenem, ezt miért velem? Mivel érdemeltem én ezt meg? És abban a pillanatban hagytam abba a pityergést, és kezdtem el erősen figyelni rá, mert éreztem, hogy ez nagyon személyesen nekem szóló üzenet, és kíváncsi voltam a válaszra, hogy mit tud ő erre most akkor mondani. És úgy folytatta, hogy pedig igazából ezekért a nagyon nehéz, nagyon traumatikus, nagyon mély lelki állapotokért is hálásnak kell lenni a Jóistennek, mert neki terve van velünk, és ő pontosan tudja, hogy ez az életünk forgatókönyvében miért történt most így meg. Mi nem tudjuk, mi nem látjuk azt, hogyan van nekünk a jövőnk elrendezve, mi fog velünk történni, de ő pontosan tudja, és mi is tudni fogjuk egy bizonyos időtávlatból, hogy annak ott miért úgy kellett megtörténni. És hogy igazából bármennyire sírunk most, bármennyire fáj az, ami velünk történt, adjunk hálát ezért. Mert a Jóisten tudja, hogy a mi személyiségfejlődésünkben, a mi megerősítésünkben ennek a próbatételnek miért van helye ott és akkor, és miért ott van az ideje. És tényleg bebizonyosodott, tehát jó néhány évet azért kellett rá várni, de bebizonyosodott, hogy annak ott, annak a történésnek jó helye volt az életemben. De ugyanakkor el kell mondjak, mert sokkal több, szerencsére sokkal több ilyen egészen csodás dolog is történt velem, mint például a Zeneakadémián első év végén volt egy nagyon nehéz vizsga. Valami miatt még egy pótkérdést adott a vizsgáztató tanár, és nagyon nem szerettem volna a Bartóknak az alfa akkordjait kihúzni, ez egy nagyon-nagyon nehéz témakör volt, és pont azt húztam ki még pótkérdésnek. És úgy éreztem, hogy teljesen elvesztem, de hát azért megpróbáltam, amit lehetett kihozni ebből az ügyből, és a végén a tanár azt mondta, hogy hát Erzsébet, tulajdonképpen az utolsó kérdésig ez jeles volt, de hát most egy bizonytalankodom, hogy most ez egy, most mit írjak be, egy jót vagy jeles, és szinte így egyfolytában így imádkoztam, ötöst kell, hogy beírjon, ötöst kell, és néztem a kezét, néztem, és ötöst írt be. És egyszerűen fantasztikus volt az élmény, tényleg, és hát ott indult az egész, egyébként az imádságnak a lényegére, a gyakorlatára mindenkinek személyesen kell rájönni. Ez neki hogy jó, ő hogy találja meg a személyes hangot a Jóistennel. Nekem ez 10 éves koromban kezdődött, mikor az édesanyámat egy súlyos gerincműtét elé állították. Hát 10 éves gyerek, mit csinál, kétségbe esik, sírtam minden este, úgy feküdtem le, szegény édesapám ott volt velem, meg az öcsémmel, közben dolgozott, végezte a kemény építészmunkát, tehát meg igazából édesanyánk foglalkozott a mi lelki nevelésünkkel, és hát az öcsémet valahova, valamelyik rokonhoz odaadták arra az időre, még anyut operálták, és engem is valahova elvittek valamelyik másik rokonhoz, és tudom, hogy nem akartam elmenni otthonra, és tudom, hogy ezt az egész helyzetet szívemből nem akartam, hogy az anyut operálják, és hogy tudtam, hogy milyen veszélyek rejtett. És egész este egyfolytában csak imádkoztam, hogy gyógyuljon meg az anyu, és valami csoda történjen, és jól sikerüljön ez az operáció, és másnap fölhívtak, és mondták, hogy elmarad ez az operáció, mert megcsináltak még különböző, nem tudom milyen vizsgálatokat, és mégsem kell, adnak neki rehabilitációs időt, és hála a Jóistennek azóta sem, tehát nem került sor erre a gerincműtétre, és hát Millió-millió ilyen volt, vagy édesapámtól kaptam, mikor Szíriában járt egy aranyakláncot rajta egy oroszlánnal, mert én augusztusban születtem, és az a csillagjegyem. Ez az oroszlános nyaklánc nekem egy 10 éves születésnapomra kaptam ezt, és egy nagyon-nagyon nagy személyes emlék. És volt egy olyan nyaram, még főiskolásként, amikor Békéstarhusra kellett mennem, nyári karvezetői kurzusra korrepetitorkodni, utána Szigligetre rohantam, hogy segítsek az ottani kis présházunk építkezésében, csomó mester volt ott, és utána még valahova kellett, utána még kórustáborba kellett mennem Debrecenbe, mert készültünk az aredzói kórusversenyre a főiskolai női karral. És miután végigfutottam ezt az egész sort, utána nem találtam ezt a gyönyörű aranyakláncomat, és hát teljesen kétségbe estem. És anyukám ment Görögországba, mondtam neki, hogy mindenképpen szerezzen nekem ilyen oroszlános, nyakékes, ilyen egymásra lapuló arany kis lapokból összeálló nyakláncot, mert apám elé nem merek odaállni, hogy elvesztettem valahol a 10 éves születésnapomra kapott nyakláncomat. És anyám elment hazajött azzal, hogy hát sajnos nem talált ilyet, most már meg kell mondani, az apunak nincsen mese, tehát be kell vallani az igazságot. Mondtam, na jó, hát akkor segítek kirámolni a bőröndödből, kirámoltam, és kimentem a teraszra, és kiráztam a bőröndöt. És képzeld el, hogy kicsúszott belőle az aranyaklánc. Tehát a bőröndön volt egy pici kis luk a belső borítás és a külső lap között, és oda pont be tudott csúszni ez az aranylánc, és meg lett. Minden áldott este, nem tudom, amióta eltűnt, tehát nyár és ősz között minden áldott este, ezért imádkoztam, hogy legyen meg az aranynyaklánc, hogy én valahogy ne kelljen ezt az apunak elmondjam, hogy nincs meg. Sikerült.
Bizonyságot tettél az imádság erejéről, és azt hiszem, hogy ehhez kapcsolódik az általad választott szentírás ige is. Kérlek, olvasd fel.
Igen, így szól, hogy a lányom, a hited megtartott téged, és ez olyan mélyen belém égett ez a szentírási sor, ugyanis az életemnek egy nagyon meghatározó pontján hangzott el az esküvőmön. Nagyon érdekes ez, hogy a férjem is kapott egy bibliai idézetet, és én is kaptam egy bibliai idézetet. A gyülekezet nem tudta, hogy miért szól nekünk ez a bibliai idézet, és mi sem tudtuk egymásról. Csak a pap tudta, hogy miért választotta nekünk ezt a bibliai idézetet, ami egy csoda, tényleg. Könyvszökött a férjem és az én szemembe is, hogy hogyan tudta ezt ennyire eltalálni, hogy nekünk ez passzol. Lányom, a hited megtartott téged. És abban a pillanatban szinte nem is tudtam a továbbiakra koncentrálni, mert egyszerűen jöttek az emlékek. A saját esküvőmön álltam ott a Jóisten színe előtt, és jöttek ezek az emlékek, hogy tényleg milyen sok olyan helyzet volt, mikor a hitem tartott meg. És mutatta meg azt, hogy melyik a jó út a sok-sok kínálkozó lehetőség és csábító lehetőségek közül, mégis melyik az egyetlen helyes jó út.
Egyet mondjál el, kérlek, ami nagyon fontos volt, és esetleg meg is változtatta a te utadat.
Ahogyan mondtam is, gyakorlatilag a mindennapok is erről szólnak, hogy minden nap egy lelki fejlődés és előrelépés, de hát természetesen én ugye a világot bejártam most rádiós szerkesztőként és egy nemzetközi európai rádiós munkacsoport magyar tagjaként, és hát rengeteg olyan helyzet adódott, tehát nyilván ezek eléggé személyesek is, tehát most nem tudok ebbe teljes mélységében belemenni, mindenki el tudja képzelni, hogy egyetlen egy nőként egy 11 fős munkacsoportban, ahol fiatalok dolgoznak együtt, ifjúsági rádiós programok szerkesztésén, rengeteg fesztiválra járunk, hogy ott azért adódhatnak olyan szituációk, amikor az ember a könnyebb ellenállás irányába szívesen elmozdulna, akár egy kis felejtésért, vagy egy kis szórakozásért, vagy bárminek is nevezzük. Ilyen esetekben nagyon nehéz az embernek úgy a sarkára állni, hogy ez senkit ne bántson meg, idézőjelben jó fejként megmaradjon a társaságban, ne is kelljen hazudnia, tehát ne kelljen valamilyen álkibúvót találnia ahhoz, hogy idejében a jó döntést tudja meghozni, és ugyanígy megmaradjanak az értékes, kollegiális és baráti kapcsolatok, ne kelljen semmi jóról igazából lemondani, de mégis, amikor egy válaszúthoz érkezünk, akkor tudjuk azt, hogy nekünk merre kell lépni. Ezek nagyon-nagyon fontos döntések az ember életében, és azt hiszem, hogy a hit, ami igazából egy nagyon mély érzelmi intelligenciát kíván, hogy valaki tudja, hogy mit jelent ez a hitet egyáltalán, mit kezdjen ezzel, mit lehet, hogyan lehet ezt megélni, hogyan lehet ezt a mindennapokban saját magam számára dekódolni, mi az, amit én ebből kapaszkodóként tudok a mindennapokban használni. Ezt ezeken a történeteken keresztül lehet igazából mélyen megélni, és egyre jobban elmélyíteni, amikor visszaigazolást kapsz, hogy igen, jól döntöttem.
Akkor kérlek, mesélj el nekem ilyen személyes visszaigazolást, ami tényleg veled esett meg, és tényleg nagyon fontos volt az életedben.
ugye ez természetesen az esküvőn volt, ami az igéhez kapcsolódott, tehát hogy...
De biztos volt más alkalom is, amikor a hited megtartott téged, mert azt mondtad, hogy soha nem tagadtad meg.
Nem, soha, ez így van. Nagyon érdekes történetek jutnak eszembe, de hát ezek mind-mind a hitben éléshez kapcsolódó történetek, hogy milyen személyes kapcsolatok jöttek létre a hit által. Tehát például a Vatikáni Rádióba úgy kerültem be, ez egy nagyon érdekes történet, hogy Rómában éppen egy EBUS, egy nemzetközi rádiós konferencián jártam kint, amikor is a Vatikáni Rádió magyar szekciójába ellátogattam. Úgy, hogy egyébként egy EBUS kollégámnak a feladata volt ott a műholdas rendszernek a kiépítése, és az ő kísérőjeként én is bementem. És ahogy bementem, természetesen a magyar szekcióba ellátogattam, és hát kifogadott ott Szőnyi Zsuzsa, Szőnyi István kitűnő festőművészünknek a lánya, aki ugye 56-ban hagyta el az országot, kényszerűen el kellett hagynia az országot, és férjével Triznya Mátyással együtt egy csodálatos életet teremtettek maguknak ott Rómában. Zsuzsa újságíró lett, könyveket írt, kitűnő könyveket írt, az egyikben egyik ilyen Triznya kocsmáról szóló könyvben én magam is szerepelek. A Triznya kocsmák egyébként gyakorlatilag irodalmi szalonként működtek minden szombaton az ő lakásában, a Via Annia Faustina 19 alatt, és a magyar szellemi élet kiválóságai fordultak meg határainkon túlról és itthonról, és hát olyan szerencsém volt, hogy egy rövid beszélgetés után Zsuzsával, miután bemutatkoztam, ő rögtön tudta, hogy engem hova kell tenni a rádiós múltamról, a műsoraimról, a harcaimról, mert azokról is tudott, és azt mondta, hogy te olyan jó lenne, hogy eljönnél a ma esti Triznya kocsmára, ma kitűnő vendégek lesznek, Vértesai atyától elkezdve, kinti szemináriumosok, lesz egy műtörténész, aki az ős magyar történet kutatással foglalkozik, és hát ezzel a kedves rádiós kollégával gyertek el, és legyetek a vacsora vendégeim. Tehát elmentünk, és hát egy fantasztikus életre szóló barátság alakult ki Zsuzsával egészen életének utolsó napjaig, ami ugye már itt Budapesten zajlott, mert hazaköltözött halál előtt nem sokkal, és a Szilágyi Erzsébet fasorban lakott, és mindig úgy éreztem, egy kicsit, hogy fogadott lánya vagyok, nagyon-nagyon sokat kaptam tőle. És gyakorlatilag az este is egy civil beszélgetésből indul, de a végén teljesen teológiai mélységeket érintő beszélgetéssé vált. Aztán mondhatnám azt, hogy a Gospel Fesztiválon millió-millió olyan csoda volt tényleg, hogy egyfolytában imádkozott az ember, és hitt abban, hogy ennek a fesztiválnak meg kell valósulni, nem lehet más dolog, mert már kint építettük fel a színpadot szabadtéren, már nem tudjuk ezt a rengeteg embert beterelni zárt helyre, és jöttek a fekete felhők, és soha nem felejtem, hogy Gável Andris, a testvérek együttes vezetője, az égre tartott kezekkel, van is egy ilyen fotó, énekelte az egyik dalt, hogy hitünk hazánk, azt hiszem, hogy pont ezt a dalt. És egyszerűen a szél elállt, és elkezdtek a fellegek másik irányba menni, és gyönyörű napsütés lett, és mire a következő együttes fölment a színpadra, már fantasztikus időben folytatódhatott a fesztivál. Ez is egy ilyen történet volt.
Zengjük hát a dalt, szóljon szívünkből az ének, reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk, a föld, a nép, reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk. Itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, hitünk s hazán. Zenjük hát a dalt, szóljon szívünkből az ének, reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk. Itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, hitünk s hazánk. Zengjük hát a dalt, szóljon szívünkből az ének, reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk. Itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, hitünk s hazánk.
De hogyha már a zenénél tartunk, akkor meg annyi olyan szép szám van, és ezek ugye méltatlanul nem hallhatóak a rádióban, mert nincsenek ilyen típusú műsorok, tehát ahol gospel zenét lehetne adni, sehol sincs. A másik, amit mindenképp meg kellene egy pici részletét legalább mutatnunk a hallgatóknak, a Benne van múltunk, jövőnk című szám, ez a Signum együttesnek a dala, Kindelman Győző írta, fantasztikus hitvallás arról, hogy mit is jelent Jézus Krisztus számunkra, hogy valóban a múltunk is benne van, a jövőnk is benne van. Csodálatos ez a dal, és csodálatos az Ennyi volna életünk című dal is, és ez mindazoknak lehet érdekes, akik azt hiszik, hogy ezek az egyházi könnyűzenei számok mind ilyen melankólikus, befelé forduló, nagyon lírai, nagyon szomorkás dalok, nem igaz. Ez az Ennyi volna életünk, ez gyakorlatilag egy rock and roll, egy fantasztikus rock and roll, és arról szól, hogy ha átmenjünk a hídon szombat délután, akkor a nagykörútnak a csillogása vár ránk, és meg annyi csábítás jobbról, balról, pont amiről az előbb beszéltem. De hogy csak ennyi volna életünk, hogy egy hét küzdelme után, akkor most gyorsan felejtünk mindent, két nap, és utána a túlélés a cél, ahogy mondja a dal, és utána már újra csak a túlélés a cél a hétköznapokban. Nem erről szól az életünk természetesen, de ez a dal pont ezt a nagy dilemmát feszeget, és szerintem óriási ez a dal, és bármelyik rádióban megállná a helyét, mint egy világzenés láger is megállná, csak éppen ez a varázslat benne, hogy a szövege viszont egyáltalán nem a klasszikus világzenei üzenetet fogalmazza meg.
Kedves Erzsi, köszönöm szépen ezt a remek beszélgetést, és bizonyságtételedet, nagyon érdekes dolgokat mondtál el, és valóban a te hited megtartott téged. Arra kérem az Úristent, hogy áldja meg a további munkádat, életedet, családodat.
Nagyon szépen köszönöm, ez a legfontosabb jó kívánság, amit kaphatok. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy itt lehettem.
Ha átmennél a városon, szombat éjszakán, a hídon túl, a nagykörúton, minden fényben áll. Olcsó szívek, olcsó vágyak, képzelt angyalok, az arcokról festett hamis tűz ragyog. Ennyi volna életünk, mond ennyi volna tár, a hídon túl egy csillogás, itt szombat éjszakán. Néhány óra felejtés, egy fáradt hét után, álmainkból ez maradt csupán. A tanuljárók homályában halványabb a fény, de néhány volt a lendélőknek szebb jövőt ígér. Szombat éjjel elfelejti, milyen volt a hét, s holnaptól újra túlélés a tét. Fáradt hét után, álmainkból ez maradt csupán.
Genei Erzsébettel, a Duna Média Szolgáltató felelős szerkesztőjével Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva.